Indulatkezelés, düh, agresszió, mai témáink. A gyerekekről és a felnőttekről, a gyerekekről és a szüleikről fogunk beszélgetni, hogy kinek a dühe agressziója, hogy határozza meg a mindennapjainkat, és hogyan könnyíthetünk ezen. Vendégeim Marton Renáta, mentálhigiénés segítő és Péri Orsolya, gyógypedagógus, és így ketten egy csapatot alkotva a gyerekeket, meg a szülőket is segítik abba, hogy kicsit nyugodtabbak legyünk. Ennyi az egész, hogy nyugodtabbnak kell lenni? Ez az indulatkezelés?
Gyakorlatilag röviden igen, de azért ez egy elég komplex téma. Szerintem nem állunk azért meg a Renivel azoknál az ilyen egyszerűbb dolgoknál, hogy lélegezz, vagy meditálj, tehát hogy azért egy kicsit jobban belemegyünk a témába. Azért ez egy komplex és sok összetevős dolog, hogy hogyan is tudunk nyugodtak maradni, és kell-e egyáltalán mindig nyugodtnak maradni. Tehát a hozzám forduló szülők például nagyon sokszor arra panaszkodnak, hogy próbálok türelmes lenni, de nem megy, és állandó kudarc még több feszültséget hoz, még több indulatot hoz be, egy ilyen tehetetlenséget, hogy nem tudok úrrá lenni magamon. És amit így első körben szoktam ilyenkor mondani a szülőknek, hogy de hát nem kell nyugodtnak maradnod. Miért kéne? Tehát, hogy egy normálisan megjelenő érzés bennem az, hogy most dühös vagyok, vagy csalódott vagyok, vagy feszült vagyok valami miatt, akkor azt mondjuk, miért kéne nekem minden áron leküzdenem. Tehát a gyerekemnek se biztos, hogy az a jó, ha azt látja, hogy én mindenek felett nyugodt próbálok maradni, és elfojtom, akármi is van bennem negatív, tehát nem biztos, hogy adok ezzel egy jó mintát neki.
Igazad az, hogy mit kell, és mit nem. A kell és a nem kellre oda kell figyelni, ugye kell egy háttérvizsgálat, hogy milyen minták tapasztalunk akkor, amikor a viselkedésünk olyan, amit mi nem szeretnénk, és hogyha olyan a viselkedésünk, amit nem szeretnénk, akkor tudunk segíteni, változtatni rajta. Addig nem tudunk változtatni, amíg fel nem ismerjük, hogy ezek a minták léteznek, illetve hogy nem hatékonyan működik. És ugye akkor kell változtatni, amikor mi hatékony működést szeretnénk.
Nem gondoljuk ezt túl? Tehát, hogy egy nem tudom hány évtizede, gondolkodunk egyáltalán ezen, hogy kéne a szülőnek mondjuk az ilyen indulatait kezelni, vagy visszafogni, de hogyha történelemben vagy a generációk során végig gondolom az, hogy mi történt a családban, meg mi történt, ha dühös volt valaki, vagy agresszív, hát akkor mondjuk még az én szüleimet simán elverték az ő szüleik, és senki nem akadt fent, sőt azt mondták, hogy ezek így lesznek tisztességes emberek, hogy megtanulják, hogy kinek hol a határa, és hogy kell tisztességesen viselkedni. Most meg, mintha átlendültünk volna a ló másik oldalára, putyulgatjuk a gyereket, úgycsak nehogy véletlenül megérezze, hogy legszívesebben behúznék neki egyet.
Pont nálatok hallgattam egy nagyon kedves hölgynek a beszélgetését, ahol levetítette azokat a generációs különbségeket, amik ugye történnek, és hogy mi hogyan alakul. Ezért én nem azt mondanám, hogy túlgondolás, inkább az, hogy gondolkodás, másféle gondolkodás. Más, hogy gondolkodunk most már. Másképp kezeljük a gyerekünket. Másképp nézünk rá, mint az előző generációk. Tehát, most már nem jószág, azon jószágnak nézzük a gyereket, hanem próbáljuk megérteni azt is, hogy tanulunk a gyerektől, és felismerjük azt, hogy ez lehetséges, hogy mi is tanulhatunk tőlük, mint felnőttek, és nem csak mi tanítjuk őket. Szerintem egy másfajta filozófiát követünk most már. Én nem gondolom, hogy ezzel probléma van, nem gondolom, hogy ez túlgondolás, inkább másképp gondolkodás. Azt sem gondolom, hogy ezzel baj van, egyszerűen csak a világunk így fejlődik, ez is egy evolúciós folyamat, javíts ki, ha tévedek.
Igen, és azért most már a tudomány is nagyon sokat fejlődött ebben is, tehát azért ahhoz képest, hogy a pszichológia azért egy elég, úgymond ilyen fiatal tudomány, tehát nem olyan régóta tudjuk ezeket az információkat, például ami például a gyerekkel kapcsolatos ilyen düh és indulatos viselkedésnek a következménye. Tehát egy csomó ilyen dolgot ugye most már azért kutatnak, és vannak róla információnk, hogy például egyes viselkedés minták mondjuk károsak a gyereknek a pszichés fejlődésére, és nyilván ezek most már előtérbe kerültek jobban, mint ugye akár a mi szüleinknél is. Tehát hogy már azóta is nagyon sokat változott a szemlélet és a gondolkodás erről. Hála szerintem ezeknek a tudományos fejlődésnek is.
Azt hiszem, az a felismerés is behozható ide, hogy felismertük azt, hogy azokat a szülőket is pszichológus kezeli, akiket vertek a szüleik, és mármint, hogyha felismerik, hogy ez probléma volt, úgyhogy igazából pszichológushoz járunk akkor, hogyha azok a traumák, azok megragadtak bennünk, amik annak köszönhető, hogy a saját velünk voltak agresszívek, vagy az előző generációkkal voltak agresszív viselkedésűek, a felmenők, ezek a minták az lerakódnak bennünk, és ezt nem szeretnénk tovább örökíteni.
És lehet ebből kitörni? Tehát ami ennyire régen van, mondjuk egy családban, vagy egy társadalomban benne, ezek az automatikus válaszok, hát, amik nem igen. biztos, hogy csak a szűk családból, hanem mondjuk a környezetből. Tehát, hogyha körülöttem állnak a boltban, vagy az iskolában, vagy nem tudom én hol, akik körülöttem vannak, azok is ugyanezeket a mintákat hozzák.
Én úgy gondolom, hogy mivel nagyon ideálista vagyok ebben a témában, és az emberi fejlődéssel kapcsolatban, szerintem lehet ebből kitörni, és szerintem lehet ezen változtatni, és új szemléleteket behozni, és úgy látni, ahogy elkezdjük úgy látni a világot, ahogy mi szeretnénk élni benne, a környezet is változik hozzánk. És ebben maximálisan hiszek, hiszen ez is a tapasztalatom. Te mit gondolsz?
Én csak a tudóigatásra akarok egy picit, mert Csilla kérdezte, csak úgy elmaradt az a szál, hogy igen, hogy azt én is tapasztalom, hogy egy ilyen kicsit a ló túloldalára esés történik, és én azt azért gondolom, hogy így történt, mert a mi generációnk, vagyis a mostani szülők úgy vannak vele, hogy nem szeretnék már azt a fajta nevelési módszereket alkalmazni, amiket ugye rajtunk annak idején, mert hogy tapasztaljuk saját magunkon, vagy hogyha ránézünk a mi saját kapcsolatainkra a szüleinkkel, akkor azt mondjuk, hogy hát de én nem szeretnék ilyen kapcsolatot az én gyerekemmel. Tehát akkor én ezt a nevelést, amit én kaptam, jobb lenne, ha nem adnám tovább, hanem valami mást helyette. Csak itt van a bökkenő, hogy nem tudjuk, hogy mi az a más. Tehát, hogy nagyon sok szülő úgy jön hozzám is, hogy tudom, hogy azt már nem akarom, nem szeretném bántani a gyerekemet, vagy nem akarom ugye megverni, vagy akármi, de nekem ez a hozott mintám, és ez rengetegszer felmerül, hogy nincs más mintám, és azért nem tudom, hogy hogyan kéne jobban, vagy máshogy csinálni.
Most azért ezt a verekedést sokszor envegetjük, de nem csak ilyen fajta módban nyilván azért, nem. hanem mondjuk a kiabálás, igen, vagy igen. van, aki pont csöndbe marad, és mondjuk azzal terrorizálja igen. a környezetét. Tehát, hogy ennek nagyon sok módja van, de először még arról beszéljünk, hogy agressziót emlegettünk, dühöt, hogy mi ez tulajdonképpen? Van különbség a között, hogy dühös vagyok, vagy agresszív vagyok?
Hát nagyon is, és szerintem amúgy nagyon leegyszerűsítjük, és nagyon egyszerűen gondolkodunk bizonyos dolgokra, miközben ezek nagyon komplexek, és sok félreértéshez is vezet. Szerintem az, hogy a szülők ezzel annyira nincsenek, szerintem úgymond tisztában, hogy nincs átgondolva, hogy mi micsoda, és én azt szoktam mondani általában, egy gyerek viselkedésen nem biztos, hogy agresszív attól, hogy kívülről annak látszik, mivel hogy van egy csomó oka ugyanannak a féle fajta megjelenésnek, egy viselkedésnek, és én
valami
inkább...
Valami konkrét példát tudnál erre mondani?
Például, hogy mondjuk egy meglöki a társát, mondjuk egy óvis gyerek az óvodába, föllöki a másikat, és elesik mondjuk durván, és jönnek a szülők hozzám, hogy hát úristen, Osi, agresszív a gyerekem, mit csináljak vele, és már látom, hogy ugye az óvónén is esetleg mondja, hogy hát igen, Júlcsika agresszívan viselkedik sajnos így a csoportban, és akkor a szülőben ez így teljesen kétségbeesés, hogy úristen, agresszív a gyerekem, hát egy pszichopata lesz belőle, vagy mi lesz vele? És így tényleg meg kell nyugtatni, hogy nem, hát attól, hogy ő ezt megtette, az nem biztos, hogy ő egy szándékosság volt mögötte, egy szándékosan akarta bántani a másik gyereket, és én az agresszivitást ezt úgy szoktam inkább a szülőknek úgy jellemezni, hogy ez egy szándékos bántalmazás. Tehát, hogy még ha ugye
nyilván a gyerek az bennünk biztos. Van, az agressziót igen. meg kivetítjük más.
Tehát az agresszív viselkedés az egy viselkedés, maga a düh az viszont egy érzés, ami mindenkiben megjelenik, az egy természetes módon megjelenő negatív érzés, ugyanúgy hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz, mint akár a pozitív érzések, az, hogy boldog vagyok, de ugye ott vannak a negatív érzések, ami most, hogyha már visszamegyünk így a kicsit a múltba, akkor ugye a mi generációnknak nem igazán volt elfogadott az, hogy negatív érzéseket fejezzünk ki. És
Tehát, ha elnyomod, meg nem kezeled a negatív érzéseidet, akkor bukhat ez ki, mint agresszió?
Hát például, igen. Például.
És így a düh agresszióvá válik.
Igen, például.
És ezért fontos, hogy felismered, akkor ezt próbáld megkezelni.
Ugye azt mondjátok, hogy vannak nyilván a gyereknek is ilyen reakciói, meg lehet ő is dühös, meg van egy-egy ilyen, akár még lehet agresszív is, mert van, amikor direkt csinálja, mert úgy érzi, hogy ő neki van igaza, de hogy mindez azzal kezdődik, vagy azt tetézi be, hogy a szülő viselkedik.
Hogy reagál. A reakciók nagyon fontosak, igen.
Na, és akkor kezdjük a szülővel, hogy mi is ugye dühösek vagyunk, vagy agresszívek is lehetünk a gyerekünkkel, pont azért, mert mondjuk nem azt tapasztaljuk, amit szeretnénk, vagy amit elvártunk. Tehát megszületett ez a gyerek, jó, akkor még ugye a csecsemőkor az ebből a szempontból bizonyos védelmet jelent az ő számára, mert azt ugye elfogadjuk, hogy akkor azt csinál, amit tud szegény.
Igen.
És aztán mondjuk óvodáskorban már elkezdünk nagyon dühösek lenni, hogy már elmondtam 50-szer, 80-szor, 8000-szer, és még mindig.
Igen, ilyenkor az a kérdés merül föl, hogy mi a probléma a gyerekkel. És nagyon nehéz sok szülőnek, akik felismerik, azokkal tudunk ugye mi foglalkozni, mert őnekik tudunk segíteni. Aki nem, az nem fogja azt a kérdést föltenni, hogy mi a probléma velem. Tehát, hogy lehet, hogy a gyerek visszatükrözi azt, ami bennem zajlik, ami én vagyok, ami az otthoni dinamikában megjelenik, ami köztünk, mint a párkapcsolatban megjelenik, és általában, sőt a legtöbbször, ha csak nem ugye más probléma van a háttérben, más neurológiai probléma, akkor ez legtöbbször ide vezethető vissza. Úgyhogy egy nagyon erős szembenézést kell ilyenkor a szülőnek tennie magával, hogy mi az, amit én elfojtok, mi az, amit én nem mondok ki, mit lát a gyerek a családi dinamikában, amit leképez. És ezt nagyon sok szülő nem szereti hallani, hogy itt téged vizsgálunk először. Mert nem biztos, hogy a gyerekkel van valóban neurológiai probléma.
De hogy vizsgálod a szülőt? Tehát, hogyha bemegy hozzád, akkor ez egy más helyzet, mint amikor otthon van.
Hát ne kérdezed, hogy érzi magát. A házasságában, a munkahelyén, a családi közegben, a barátok között, és hogy milyen problémái, gondolatai vannak, amik ilyenkor feljönnek, hogy van-e valami, ami őt feldühíti. És általában van. Tehát olyankor elindul az áramlat, hogyha biztonságban érzi magát, az, aki hozzánk jön, hogy itt akkor elmondhatja, általában van. Nagyon sokszor elfojtjuk azokat a vágyainkat, azokat az érzelmeinket, amiket tudjuk, hogy nem szabad a gyereknek mutatni, vagy nem mondhatom el a férjemnek, a barátaimmal nem oszthatom meg, és akkor ez ahogy mondtad, ez belül gyülemlik, és amikor belül gyülemlik, akkor az dühöt vált ki, és nem is tudjuk mi se, hogy azt a dühöt hogyan adjuk át a gyereknek, de átadjuk. És akkor a gyerek ezt úgy jelzi, hogy úgy viselkedik, ahogy legszívesebben mi viselkednénk.
De azért, Renáta, szerintem ezt te is tudod, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy most elmondom egy coachnak, vagy egy pszichológusnak, vagy nem tudom, és akkor
nem,
megoldjuk együtt az összes problémánkat. Tehát mindig van
probléma. Nem azt mondtam, hogy egyszerű, hanem azt mondtam, hogy ez innen indul.
El tudod kezdeni innen.
Tehát, hogy ez egy kezdőpont lehet. És amikor az első felismerés, hogy itt változtatnom kell valamin, az segít az első lépésben. Nagyon sokan nem ismerik föl. Tehát mi itt beszélgettünk róla azért, mert hogy van egy olyan közeg, aki ezt felismeri, akinek szüksége van a segítségre. Mi a kérdés?
Tehát akkor most megvan ez, megvan a hozzáállás, hogy megvan ez a környezet, hogy szeretnénk ezen változtatni, akkor sem fogjuk tudni megoldani az összes problémánkat. Tehát biztos, hogy lesz bennünk stressz. Igen, lesz olyan, amit nem mondhatok el soha a férjemnek, a barátaimnak, akármikor. Ilyen mindig lesz. Tehát lesz bennem stressz. Nincs olyan ember, aki bennem lenne.
Csak be akarom hozni még a Renis szemléletem mellé, ugye, amivel én foglalkozok, a temperamentumokkal, az alaptermészetekkel foglalkozok, és ugye én nekem még itt hozzá téve ugye a Reninek szerintem nagyon jó, hogy ebből induljunk, amit ugye Reni mondott. Én szerintem úgy nagyon fontos megnézni azt, hogy milyen az a valakinek a személyisége, aki éppen hozzánk fordul, és hogy milyen a gyerek személyisége. Én mondjuk úgy foglalkozok a szülőkkel, hogy a gyereket is nézve, tehát bevonva, sőt, nem csak a gyereket, hanem az egész családot, mert úgy gondolom, hogy az egész család számít egyben, mint egy ilyen egység. Közös egységben, igen. Tehát hogy tényleg nem lehet különválasztani, hogy akkor most csak a szülővel foglalkozok, vagy csak a gyerekkel foglalkozok, hiszen ugye ott a családi dinamika, egymásra hatunk, és még ugye a temperamentumoknak a különbözősége is nagyon-nagyon érdekes helyzeteket hozhat be, mert van, amikor mondjuk van egy temperamentumosabb szülő, és egy nyugodtabb gyerek, és ebből jönnek a konfliktusok, vagy a problémák, vagy van fordítva, van egy temperamentumos gyerek, és van egy nyugodtabb szülő, aki nehezebb érti meg ezt a fajta működését a gyereknek, ezt a fajta viselkedését, hogy ő mondjuk hangosabb, vagy erősebben fejezi ki az érzéseit, és akkor ezek vezetnek konfliktushoz. Na meg a harmadik nagyon vicces, vagy még inkább nehéz helyzet, amikor mind a ketten egy erős egyéniségek, hiszen ugye ezeket a természetbeli dolgokat, ezeket örököljük, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy ugye a szülő is, és a gyerek is egy elég erős természet, és ugye attól függően, hogy milyen jellemvonásaik vannak meg erősen, előfordulhat, hogy mondjuk egy ilyen állandó, ilyen konfliktus helyzetekkel tarkított mindennapokban élnek mondjuk az egész család. Tehát így ebből indulok ki, hogy igen, nézzük meg az alaptermészeteket, és akkor az egyénre szabott módszerekkel dolgozok én a szülőket. Tehát, hogy mondtad, hogy ez csak az első lépés, amit ugye Reni elmondott, hogy felismerjük a problémát, és elkezdjünk tudatosabban hozzáállni ehhez, de nyilván ahhoz, hogy sikereket vagy tartós változást érjünk el, ahhoz azért kell a gyakorlás és meló, és bele kell tenni egy, hát az elején azért több energiát is, ami nem könnyű.
Igen, ehhez szeretnék csatlakozni. Pontosan ezt akartam mondani, hogy persze természetesen nem oldasz meg minden problémát, nem fogsz tudni mindent kibeszélni, viszont lehet, hogy kapsz olyan eszközt, vagy megtalálsz olyan eszközt, amivel te ezt tudod kezelni. Ugye nagyon sokan a tudatos életmódot választják, a meditációt, vagy légzéstechnikát tanulnak, vagy elmennek edzeni, vagy egy nagyon nagy séta segít, és ahogy az Orsi mondja, mind egyéntől függő, hogy mi az, ami segít. Én azt figyeltem inkább meg, hogyha kialakul már egy ilyen harc otthon, akkor a közös megoldásra törekvés a legjobb, mondjuk együtt elmegyünk sétálni, vagy együtt, és ezek ilyen nagyon alap dolgoknak tűnnek, de nagyon fontosak. Hát a felgyorsult világunkban mikor, vagyis hogy hát le a kalappel mindenki előtt, aki képes arra, hogy ezt úgy beiktassa az életébe, hogy nem gondolkodik rajta, hanem akkor ugye most ezt szoktuk csinálni, most elmegyünk sétálni, mert látom, hogy itt robbanni fog valami, hogyha nem. Vagy az, hogy egymást egy kicsit akkor eltávolodunk. Tehát, hogy akkor, hogyha tudod azt, hogy van egy szituáció, amiben akkor pattanok én, vagy pattan a gyerek, akkor már látható jelei vannak, hogy ez jönni fog, akkor vagy megpróbálsz ugye váltani valamilyen témára, átfűzni azt a szituációt, amiben vagy eltávolodsz a problémát, úgyhogy akkor egy kicsit te most ebben a részében vagy a fizikai eltávolodás is, igen. Tehát nagyon sok, tehát nagyon nagy az eszköztár, amiből lehet válogatni, csak amikor benne vagyunk egy ilyen neurológiai folyamatban, hogy dühösek vagyunk, akkor ott nem tudod kezelni. Tehát akkor, abban a pillanatban a megválasztási lehetőséged nagyon kicsi, mert szűkül tudatállapotban vagy. Ezért jó az, hogy nyugodtan, amikor ugye el tudod mondani, hogy igazából ezeket észleled, akkor tudsz valamilyen esetleges technikát választani, hogy jó, hogyha jön, akkor ezt már tudom, megfigyelem, és így fogok akkor erre reagálni, és megnézem, hogy ez működik-e. Nem biztos, hogy működni fog. De az, hogy elindulunk egy úton, ez nagyon fontos.
És itt jön be a szükséglet hát hozzá, szükség, tehát az, hogy lássuk azt meg, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Most mondtad itt ezt a sétálós példát, és ugye vannak ugye olyan temperamentumú gyerekek, akiknek több mozgás igénye van, vagy energikusabbak, és akár szülők, tehát, hogy konkrétan volt olyan szülő, aki mondta, hogy ő együtt edz a gyerekkel, meg hogyha ő mondjuk egy nap kihagyná az edzést, az biztos, hogy akkor ott ő neki lenne ugye vele probléma, tehát ő lesz feszült, és ő fog a gyerekkel kiabálni, hogyha mondjuk egy nap nem megy el edzeni. És itt jön be, amit a Reni mondott, hogy ha én tudom azt, hogy az én gyerekemnek mondjuk több a mozgás igénye, egy energikusabb gyerek, akkor lehet, hogy azt mondom, és mondjuk tudom azt, hogy mondjuk a férjem is egy energikusabb ember, és én vagyok az, akinek nincs annyi energiája, akkor hát azt mondom, hogy hát tudjátok mit, akkor most menjetek el ketten, biccajozzatok, én addig itthon akkor iszok egy teát, és leülök egy picit, és 10 percig csembe lesz, és minden, és megpróbálok egy kicsit kikapcsolni, de ha mondjuk én magam vagyok energikus, akkor elmegyek én a gyerekkel biciklizni, de ugye itt látom azt, hogy itt látható az, hogy mennyire fontos az, hogy tudatosan lássam azt, hogy nekem mire van szükségem, hogy én milyen vagyok, és mondjuk, hogy ha ezekkel tisztában vagyok, akkor sokkal jobban tudom tervezni azt, hogy ezekre az adott konfliktus helyzetekre hogy hogyan reagáljak, vagy hogy készüljek fel, vagy egyáltalán hogy tudom elkerülni ezeket a helyzeteket, hogy ne is legyen, mert mondjuk betervezem előre azt, hogy akkor elmegy az apával délután biciklizni, és én majd otthon leszek egy kicsit nyugodtan.
Ha mondjuk egy gyerek van.
Ha egy van, igen.
Lehet 2, 3, 4, 5, 6, akár sem gyerek is.
Igen, nekem 4.
4+1, igen.
És akkor még igen. Vannak ilyen bonyodalmak is, hogy mondjuk, hogy el kéne választanunk, vagy esetleg valami fizikai távolságot kell egy helyzetben, amikor mondjuk ilyen robbanás előtt vagyunk használni, de mi van, ha nincs lehetőség erre, mert tudom, kicsi a lakás, vagy éppen olyan helyzet van, hogy nem mehetek el, mert most igen. Vigyázni abszolút kell rá, vagy csinálni kell valamit, el kell indulni, most kell menni. Tehát igen. Ilyenkor szoktak azért ezek leginkább kialakulni ezek a helyzetek, amikor van még egy plusz nyomás, tehát nem csak mi vagyunk feszültek valami miatt, hanem el kell indulni mondjuk, meg kell csinálni, jön a vizsga, jön a dolgozat, nem tudom.
Időre megyek a munkahelyemre, be kell érni a suliba, óviba, igen, abszolút.
Ilyenkor nem tudok éppen gyorsan edzeni, vagy gyorsan elmenni, meg gyorsan sétálni, mert nem lehet.
Mondhatom, és javíts ki, hogyha rosszat mondok, ilyenkor nagyon fontos a felkészítés.
Igen.
Tehát különösen a
pont ezt akartam mondani.
Mondom, az intenzív, impulzív gyerekeknek, mint az én 6 évesem, nagyon fontos az, hogy igazából amikor ilyen helyzet van, akkor előre megbeszéljük. És akkor is tudom, hogy vannak olyan helyzetek, hogy nem, mert hogy azonnal kell valamit, ott akkor viszont a türelem, és akkor végighallgatom azt, hogy visít. De és közben meg kell tennünk azt, amit megteszünk. De a felkészítés nagyon fontos, hogy tudja, hogy ez lesz, utána viszont ez lesz. Tehát a felkészítéssel nagyon gyakran az én gyermekem is kikészül, hogy akkor ő ezt nem akarja, és akkor utána előrevetítek egy másik jövőbeli dolgot, oké, rendben, de hogyha ezt meglépjük, akkor a következő ez lesz. És akkor az, hogyha már úgy gondolja, hogy ja, hogyha átlépünk ezen a dolgon, akkor a következőben megkapom azt, hogy mondjuk elmegyünk a mászókázni, akkor ezt úgy le tudja rendezni magába, hogy jó, akkor ki tudom várni, de a felkészítést nagyon fontosnak tartom az ilyen esetekben is az impulzív gyerekeknél.
Igen, csak itt is fontos tudnod, hogy neki mi az, ami nehézség, igen. Hogy például neki az a nehéz, abban, hogy mondjuk nyomás alatt megcsinálni, igen. Amit kérek tőle, hogy mondjuk nehezen vált tevékenységet, vagy például az igen. A nehéz, hogy ő nagyon energikus, és még nem szaladgálta ki magát, vagy az a nehéz, hogy mondjuk nagyon érzékeny, és mondjuk én rá akarok adni olyan ruhákat, ami neki abszolút kényelmetlen, és ettől kiborul. Tehát, hogyha tudom azt, hogy mi az ő nehézsége, akkor már ugye egyrészt én is fel tudok készülni ezekre a helyzetekre jobban, meg akkor nyilván akkor úgy próbálom alakítani, meg a gyereknek is tudok egy segítséget adni.
Egy picit zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Thank you.
A Magyar Katolikus Rádióban a Házunk táján című műsort hallják, melyben ma az indulatkezelésről beszélgetünk Marton Renátával és Péri Orsolyával, és addig jutottunk el itt a zene alatt a stúdióban, hogy mindenképpen most arról beszéljünk, hogy ennek az egésznek az alapja, tehát az indulatkezelésnek az alapja, az az önismeret, meg hogy a gyerekünket is ismerjük.
Hát, így van. Igen. Ebben segít amúgy a temperamentumoknak a megismerése, és akkor utána tudunk ugye egy olyan módszert választani, vagy akár kipróbálni többfajta módszert és eszközt, ami ugye illeszkedik hozzánk, és nem is biztos, hogy elsőre megtaláljuk, ami jól működik. Szokták mondani, hogy hát ez nekem, nekem ez nem működik, hát mondom, meg kell próbálni akkor mást, vagy máshogy, vagy, tehát hogy tényleg nem feladni ezt, de igen, az egész az önismereten alapul, és akkor lehet ilyen érzelemfejlesztést, vagy ilyen önkontrollfejlesztési technikákat akár tanulni. Tehát kinek mi az, ami éppen nehézség?
Hát a legnehezebb is az első lépés az, hogy felismerni, hogy baj van. Ugyanúgy, ahogy bármilyen betegségnél, ez nem.
Egy diagnózis kell, igen, először.
Tehát, hogy felismered, hogy segítségre van szükségem, mert egyedül ezt nem tudom kezelni. És akkor ugye nagyon sok szülőnek, valami baj van a gyerekemmel. Ugye ez az első gondolat. Mm-hmm. És ahogy mondtam, olyankor azért meg kell vizsgálni, mi az, amit esetleg átvesz tőlem, amit ő tükröz a viselkedésével, és hogyha arra jutok, hogy nem semmi, akkor ott mindenféleképpen szakembert be kell vonni, de hogyha azért van egy fajta felismerés, hogy hát lehet, hogy én is pontosan így reagálok, lehet, hogy én is a legszívesebben földhöz vágnám a tányéromat, amikor olyan dolgot kell csinálnom, amit nem
meg
szeretném.
Is
vagy
dolgokat.
Meg is teszem, mert ugye akkor tükröz a gyerek, vagy lehet, hogy én is beütnék egyet a falba, hogyha nem tudnám azt, hogy nem szabad. Akkor azért érdemes megnézni, hogy ezt a gyerek, ezt érzi, tudja, leveszi és lereagálja. És akkor az én reakcióim erre megfelelőek-e, átsegítem-e azon, hogy le tudja vezetni, illetve meg tudja oldani a saját érzelmi reakcióját, vagy eszkalálom ezt a problémát az enyémmel, amit beteszek. Ugye nagyon fontos az, hogy amikor ezek az epizódok zajlanak a gyerekben, akkor a szülő nyugodt maradjon, de hogy maradsz nyugodt, amikor, ahogy mondtad, is sietni kell, vagy valamilyen feladatot el kell végezni, akkor ugye ezt nehéz, anélkül, hogy előtte tudatosítottad volna, hogy akkor most tudom, hogy mi következik, megvan a megfelelő eszköz használatom, ha kizökkentem ebből a szituációba. Nagyon sok szülőtől hallom, hogy ups, egy pohár víz, ugye egy hideg víz a gyerek nyakán, és csak nézek, és olvastam is valahol, hogy amúgy segít a te érzelmi szabályozáson.
Meginni, és nem a fejére önteni, ugye? Nem, jól értem.
Nem a fejére önteni, ők arra gondoltak, tehát, hogy ők konkrétan ezt mondták.
A régi módszerek,
csak amit ehhez be szeretnék hozni, hogy ugye a módszerek között ott van, hogy tudod, könnyebben tudod szabályozni az érzelmeidet, és hogyha hideg vizet teszel az arcodra.
Igen. Tehát, hogy csak igazából... nem mindegy a körülmények. Hogy ordítva odarángatom a gyereket a csaphoz, igen, és benyomom a fejét a csap alá, vagy pedig azt mondom, hogy gyere el, mert segíteni
akkor
fogod, egy picit megmossuk az arcodat
közösen. Meg együtt.
Tehát itt mindig ugye az, hogy hogyan adod elő azt,
igen,
a dolgot.
Igen, én már ilyenkor zökkentem ki az én kislányomat, Natasát az epizódjaiból azzal, hogy ígyünk egy pohár vizet. Igyál egy pohár vizet. Én is iszok egy pohár vizet. És általában ez működik. Tehát most arra jöttem rá, hogy ez működik. Pedig ő is egy impulzív, nehéz természetnek tűnő gyerek, aztán rájövök,
akkor
hogy
magadnak is rá kell jönnöd a saját
abszolút
megoldásaidra.
Szerintem
hogy
ez az
neked
elsődleges. Ez az elsődleges.
De
mert akkor
mondjuk
tudjuk
lehet, hogy nem jövök rá arra.
Igen.
Magamtól.
Lehet, hogy ha nem jössz rám arra, akkor valószínűleg arra se jöttél rá, hogy valamit kezdve, hogy baj van. Mert hogyha baj van, akkor onnantól kezdve szerintem már beindul egy olyan keresési folyamat az elmédben, hogy tudom ezt megoldani.
Hogy keresel a
megoldást. Igen, tehát ott már keresi a megoldást.
És akkor nem kell ide szakember, bocsánat, tehát mindenki a maga bajait ismeri a legjobban.
Én ebben hiszek.
Csináljuk meg otthon egyedül.
Hogy az önismeret és az önfejlesztés az szakember nélkül is megoldható, hogyha valóban nincsenek olyan neurológiai eltérések, amik más szakembert kérnek, de lehet, hogy szükséged van egy emberre, ahhoz azt mondja, hogy igazából nincs veled semmi baj. Tehát, hogy haladsz az utadon, és akkor csak egy kicsit tudatosabban csinálod, és egy icipicit erre térsz, arra térsz, akkor megvagy. Úgyhogy nagyon sokszor, hát ezért felgyorsult a virág, ritkán hívjuk fel a rokonokat, szülőket, barátokat, és de hát erre van szükség, hogy elmondod, hogy figyelj, ez történt, meg ez történt, meg ez történt. Mondjuk elmondod valakinek, aki ismert gyerekkorban, figyelj, te is ilyen voltál. És akkor azért, tényleg, hallod?
Neki nem kell ide pszichológus, elég, hogyha megbeszéljük a barátokkal, rokonokkal,
ha
vannak.
Sokszor látom úgy, hogy elég, de szerintem amúgy sokszor ez a probléma, amiről már többször is visszatértünk ma, ugye, hogy mi nem kaptunk egy jó mintát, vagy egy jó érzelemszabályozási mintát, tehát az, hogy én hogyan kontrollálom magam, vagy milyen az érzelemszabályozásom, az ugye részben azért függ nyilván a természetemtől, a temperamentumomtól, most mennyire vagyok nyugodt, vagy mennyire vagyok ilyen impulzív ember, de ezeket a viselkedési mintákat pedig hol sajátítom el? Hát a szüleimtől tanulom meg legelsősorban pici gyerekként, hogy én hogyan kezeljem az indulataimat, és hogyha azt látom a szüleimen, hogy ők is egymást dobálták a tányért annak idején, amikor pici voltam, akkor én sem fogom tudni a gyerekemnek egy másfajta eszközt átadni, mert ugye nekem sincs meg az a mintám, hogy hogyan is csinálta anya, hogy nyugtatta le magát anya, amikor én gyerek voltam, és az nem ivódott belém, azt nem tanultam meg. És most igazad lehet abban, hogy ehhez nem kell agysebészet, tehát hogy nem, én mindig azt szoktam mondani a szülőknek, hogy nem kell megijedni, mert nem agysebészetet tanulunk, hanem tényleg olyan dolgokat tanulunk, amit annak idején gyerekkorban meg kellett volna kapnunk a szüleinktől, de nem kaptunk meg valami miatt, és ugye ezt most újra kell tanulnunk, és a legjobb az, hogyha ezt együtt a gyerekünkkel tesszük meg.
Ugye, Orsi, te is ezért indítottad el a Szeretettel nevelj könyved a dolgaidat, és segíts. Pontosan ezért, mert ugye gyógypedagógus vagy gyerekekkel foglalkoztál, és rájöttél arra, hogy a szülőknek sokkal nagyobb segítségre van szükségük, mert hogyha a szülők segítséget kapnak, igen. És ugye Orsi sem pszichológus, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy pszichológushoz mennek, hanem olyan szakemberhez, aki többfajta gyereket látott, és már olyat is látta, ugye, ahol a neurodivergencia megjelenik, tehát hogy és akkor tudod a szülőket irányítani, hogy itt azért más lehet a háttérben. Úgyhogy erre is azért van szükség, mert nem merjük elmondani, hogy figyelj, én olyan dühös voltam, hogy
hát nem engedték neked annak idején.
Nem engedik, hanem szerintem a mostani társadalomban is, hogy elmered mondani, hogy figyelj, hát úgy kiakasztott a gyerekre.
Hát igen, ma meg az az elvárás, hogy tökéletesek legyünk, és tök jó, hogy hozzuk be akkor a jelent, mert én ezzel nekem nagyon nagy problémám van, hogy folyamatosan az jön mindenhonnan, a környezetünkből, ha megnézel a tévében egy reklámot, mit látsz, hogy legyél tökéletes, anya, nézzél ki mindig szuper jól, és legyél mindig teljesen nyugodt, és intézzel mindent, és főzdél, és legyél, nem tudom, magas sarkúban, még otthon is, meg nem tudom, tehát, hogy olyan szintű elvárás és nyomás nehezedik a mai szülőkre szerintem, ami tényleg borzasztó.
És nagy ne enged kütyüzni a gyereket.
És igen, tehát, hogy legyél, tehát igazából az az elvárás, hogy legyél tökéletes szülő. És szorongással tölti el a legtöbb szülőt az, hogy ennek nem lehet megfelelni, de nem is, nyilván nem is kell, meg nem is lehet.
Viszont ugye az én hitrendszeremben benne van, és akkor ezt hadd mondjam el, hogy úgy vagy tökéletes, ahogy vagy, mert a gyereked igazából hozzád született. Tehát, hogy ezt a gyereket azért kaptad, mert tudod, hogy hogyan kell őt fölnevelni.
Amikor az első reakció egy helyzetre nem úgy sikerül, ahogy szeretnék tudatosan viselkedni, mert most megint azt csináltam, amit az anyám, amit az apám, pedig nem így akartam, mert elhatároztam, hogy mostantól másképp lesz, akkor mi van? Hogy lehet ezt, ha már megtörtént, hogy lehet jól kezelni?
Szeretnéd te mondani, vagy?
Orsi?
Mondom én akkor, hát azt gondolom, hogy igen, ez is szerintem az egyik probléma, hogy már én nagyon sok olyan szülővel találkozok, akik ez miatt is stresszelnek, és kétségbe esettek, hogy úristen, teljes mértékben elrontottam a gyerekemet, mert kiabáltam vele, mert nem úgy reagáltam. Tehát én azért próbálom mindig levenni a szülőkre a bűntudatot azzal kapcsolatosan, hogy nem fog traumatizálódni a gyerek, hogyha mondjuk egyszer-kétszer nem úgy reagáltam, mert én is emberből vagyok, sőt, Tegyük hozzá, hogy én azt gondolom, hogy ha a szülő képes bocsánatot kérni, és azt mondani, hogy igen, ezt most nem így akartam, ne haragudj, legközelebb én is jobban igyekszem, és ezt máshogy kellett volna csinálnom, vagy éppen elmondom neki, hogy próbálok én is azért változni ebben, vagy fejlődök, vagy én is most egy ilyen tanulási úton vagyok, azt szerintem sokkal hitelesebb, mint hogyha egy tökéletes szülőnek próbálnám magam beállítani, aki nem is lehetek, és nyilván a gyerekeknek nincs is szüksége tökéletes szülőkre.
De nem rontom el a hatást ezzel? Tehát mondjuk a gyerek rosszalkodott, valami olyat csinált, ami nem jó, én ideges lettem, rosszul reagáltam, de hogyha most én bocsánatot kérek, akkor az olyan, mintha a gyereket felmenteném, hogy hát persze, hogy te ilyen így rosszalkodsz, hiszen én is rosszalkodom tulajdonképpen, tehát én is rosszul csinálok valamit.
Szerintem a bocsánatkérés az nem azonnal történik, hanem utána, amikor már a gyerek is lenyugodott, és ő is megértette a viselkedését, ha megértette, de feltételezzük, hogy megértette, akkor történik általában, mert akkor vagy már te is annyira nyugodt, hogy esetleg meg tudod ezt tenni, viszont amit tanítasz neki, az az, hogy először is verbalizálod az érzésedet, és azt mondod, figyelj, nagyon dühös voltam. Figyelj, az történt, hogy a csalódottsága, a düh bennem akkora volt, hogy így reagáltam. Ez nem egy helyes reakció, valószínű, de nem tudtam más csinálni, ne haragudj, ez így jött ki, és azt hiszük, hogy ez csak nagyobb gyerekekkel lehet, de picikkel is nagyon ugyanúgy. Anya most dühös, anya most nagyon szomorú, a szomorúságot is el lehet mondani, tehát nem majd, mert a gyereknek az visszajelzés, hogyha az, amit nem csinál, az téged szomorúság, akkor lehet, hogy ezen változtatni kéne, de tudom, hogy ezen te is tudsz változtatni, és én is tudok rajta változtatni, és akkor ez egy együttműködést is előfeltételez majd a következőkben, illetve az, hogy verbalizálni tudod, tehát ki tudod mondani azt, hogy mit érzel. Mert hogy nagyon sok gyerek nem tudja megfogalmazni, hogy mi játszódik bele, gyerekek nem tudják megfogalmazni, hogy mit éreznek, mi játszódik le. Te igen, legalábbis jó esetben.
És akkor föl fogja ismerni így máskor, van, hogy most én vagyok dühös, így van, vagy most én vagyok szomorú.
Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon könnyű tanítás, hogyha ezt meg tudod csinálni. A kérdés az, hogy van-e belátás? Tehát, hogy most én is hibáztam, és nem azért van, hogy mert te így viselkedtél, én ezért reagáltam így. Mert akkor ott elindítunk egy hibáztatást, amit a gyerek tökéletesen megtanul, és néz körül a mai társadalomba. Tehát ez az, hogy másokat hibáztatunk a mi problémáinkért, ez egy alap.
De mi viselkedésünk, mondjuk, mert nekem nem volt önkontrollom, azt ne toljam a gyerekre, hogy a te viselkedésed miatt, hiszen én vagyok a felnőtt, és a gyereknek kéne egy önkontrollt tanítanom.
Tehát, a bocsánatkérés az a felelősségvállalásra tanítás része.
Igen, és sokszor kérdezik a szülők, hogy akkor Rosi, nem fogom a tekintélyemet elveszteni a gyerek előtt, hogyha bocsánatot kérek. Szóval én azt gondolom, hogy itt fontosabb az, amit a Reni mondott, hogy a tanítás, az, hogy igen, felelősséget vállalok a saját viselkedésemért, és adok egy jobb mintát, az szerintem fontosabb, mint hogy azon gondolkozzak, hogy most a tekintélyemmel akkor mi lesz, és az, hozzáteszem azt, hogy én a saját viselkedésemért felelősséget vállalok, és bocsánatot kérek, az nem jelenti azt, hogy elfogadom mondjuk a gyerektől azt, hogy ő is belém rúg, vagy agresszív volt, vagy olyan viselkedést, olyan viselkedést produkált, amire én mondjuk kiabáltam. Tehát ez nem a kettő nem együtt járó.
És nem üti ki egymást.
Így van, és nem fogom akkor ő neki elnézni azt, hogy mondjuk mit csinál, tehát hogy nyilván attól még lehet következménye, de az nagyon sokszor összemosódik a szülőknek a fejében, hogyha következetes vagyok, vagy szigorú vagyok, akkor már lehetek mondjuk egy ilyen bántalmazó, tekintélyelvű szülő, holott a kettőnek ugye nincs nagyon köze egymáshoz.
A legtöbb ilyen agresszió, vagy a legtöbb olyan eset, amikor nem bírunk magunkkal, az szerintem azokból a szokásos körökből adódik, amit sokszor megteszünk mondjuk a gyerekünkkel. Tehát, hogy mindig gond van azzal, hogy elpakoljon, mindig gond van azzal, hogy felkeljen, lefeküdjön. Tehát ezekből a mindennapi, amik minden nap előforduló konfliktusból születő dühökből adódik szerintem a legtöbb.
Ez így is van, tehát ez
akkor,
egy
hogyha tény. Most belemegyünk ebbe, hogy ezt csináljuk már nem tudom hány éve, hogy keljél már föl, meg menjél már ide, meg oda, és baromi dühös vagyok, mert már tudom, hogy holnap is ez lesz, meg holnap után is ez lesz.
De ez is a szerencsénk, mert gondolj bele, tehát hogy tényleg a napi rutinunknak a 80%-a repetitív tevékenység is pont ez a szerencsénk, hiszen akkor át tudom gondolni a következőkben, hogy mit tudok változtatni rajta, és hogyha az a fajta viselkedés, vagy az a fajta dolog, ami ugye nem vezetett sikerre eddig, akkor valami mást kell kipróbálnom, és ugye fel tudok rá készülni, meg tudom tervezni, és ki tudok próbálni új dolgokat erre.
És akkor most mondhatunk példákat szerintem.
Légy szíves.
Mert hogy ez itt egy nagyon fontos, és a saját példákat is esetleg, és eszközöket. Mert az én életemben a rutin az így szerintem így köszönni jár, csak is utána elmegy. Nálunk ez nagyon nehéz, mert a férjem műszakozik, és én vállalkozó vagyok, tehát ugye teljesen felfordult ritmusban élünk. Viszont azt vettem észre, hogy a kislányomnak Natasának nagyon nagy szüksége van a rutinra. És amikor...
A gyerekeknek általában,
igen,
bocsánat.
Igen, ez teljesen normális.
Egy kapaszkodó pont. Nekik meg nyilván mondjuk egy iskolába járó gyereknek, vagy egy intézménybe járó gyereknek muszáj is, hogy legyen.
És hogyha a rutin megvan, és akkor a rutintól való eltérés szokott általában problémát okozni, de most nem ebbe szeretnék belemenni, hanem hogy őnek is az segít, hogyha megmutatom neki, hogy ezt megcsinált, kapsz egy csillagot, ezt megcsináltad, hogy van egy ilyen szabályrendszer, amiben tud működni, és akkor a végén mondjuk 10 csillagnál akkor most valamit, amit ő nagyon szeretne, vagy elviszem egy játszóházba, vagy valami olyan lehetséges, ami, de hát ugye meg kell határozni ezeket a kereteket, és ez működik. Tehát, hogy
úgy, te ilyen nagyon tudatos vagy, hogy van egy tábla otthon, és akkor pipálod, hogy nem, mikor kötötte be a cipőjét rendesen, és mikor nem, vagy hogy...
Nem, ez egy elhatározás, hogy ezt így fogom csinálni, mert most iskolás lesz, eddig elengedtem ezeket a dolgokat, mert tehát kicsiben csináltam. Jó, tehát napra, vagy amikor elmentünk nyaralni, nálunk be volt osztva, mert ő ismeri a számokat, és akkor pedig kicsikorolta, szereti, és nálunk én egy naptárt raktam ki, és olyan hosszába, és akkor mindig áthúztam azokat a napokat, amik már lementek, így visszafele számolhatott, és látta azt, hogy hol a vég, mikor megyünk nyaralni, tehát hogy ilyen apróságokra gondolok, tehát nekem én nem annyira tudatos, hogy ilyen, viszont nagyon sok embert ismerek, aki így működik, és le a kalappal. Most elhatároztam, hogy így elsőben megy, ezt mindenképp meg szeretném csinálni, akármennyi időmbe is telik, mert látom, hogy szükséges, és az én mentális egészségemnek is fontos, meg az egész család körülöttünk.
És szerinted ez minden gyereknél működik?
Nem, úgy gondolom, hogy minden gyereknél meg lehet találni azt, ami működik. És ez csak egy példa, amit beszerettem volna hozni, hogy ezt ki lehet próbálni. Mert hogyha tudjuk azt, hogy ez egy ilyen alapfelvetés, hogy a rutin minden gyereknek szükséges eszköz ahhoz, hogy ugye fel tudjon készülni, illetve tudja, hogy mi következik, akkor nézzük meg azt, hogy mi életünkben ez a rutin, ez megvan-e? Vagy hol van meg? És azért mondom, hogy kicsibe is lehet, mert hogy tényleg egy napra lebontva, vagy akár csak annyi, hogy hogyan készülünk fel egy szülinapi partira, amit majd jövő héten elviszem a barátját, arra hogyan készülünk fel, tehát hogy lebontva kicsi feladatokra, nem feltétlenül nagyra kell gondolni.
Uh-huh. Tehát akkor itt tulajdonképpen apró pipákat tehet, ez azt jelenti, hogy érzi, hogy van egy siker, vagy valamit elért már. Tehát ezt, hogy a pontozás a gyerek életében, ezért érdemes bevezetni, vagy lehet egy megoldás, mert látja a rendszert világosan, hogy mi következik, hogy felkelek, fogatmosok, fürdőszoba, a reggeli öltözés, és akkor ha ő oda rakhatja a kis pipát, akkor érzi, hogy megvan.
Te kérdeztetek valamit? Nem így működünk mi is? Tehát nem lenne
agyban.
Neked is könnyebb, de nem lenne neked is könnyebb, hogyha ezt így mindent meg tudnád csinálni? És jaj, nem felejtettem el ezt,
igen,
nem felejtettem. Igen,
csak én ezt nem bírom fel.
Nem, tehát hogy abszolút nem, csak hogy mi is így működnénk, hogyha valaki segítene nekünk, akkor azért ez könnyebb. Azt mondom, hogy könnyebb lenne, és valószínűleg akkor nyugodtabbak lennénk, de szerintem ezzel tudjuk segíteni a gyereknek.
Igen, valakinél működhet amúgy ez tényleg akár ez ilyen pipálós, egy ilyen napirendi tábla, inkább nagyobb gyerekeknél szokott ez így működni, de én azt szoktam javasolni a szülőknek ezzel kapcsolatban, mondjuk ez csak egy módszer a sok száz közül, amit ugye tanítok, hogyha már ez van. Ez például mondjuk egy ilyen, olyan gyerekeknél, aki lassan tud váltani tevékenységet, vagy ilyen lassan alkalmazkodó gyerek, tök jól működhet, de hogy itt is az egyénre szabottság. Tehát én ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy egyénre kell szabni azt a módszert nagyon is. Tehát, hogy ez nem elég, hogy azt mondom, hogy csinálj neki egy pipálós napi rendi táblát.
Pontosan.
Nem. Nézzük meg, hogy mi az. Tehát nem fog működni.
Nem.
Tehát nézd meg azt, hogy mi az ő nehézsége. Például van egy reggeli rutin, egy elindulásba kell érni az óvodába, késésbe vagyunk, és nézzük meg, hogy hol akadtok el, mi az a pont, ahol a gyerek azt mondja, hogy na, innen, és minden nap ugyanott. Tehát például nem akar bemenni mondjuk az óviba, és ott az ajtóban mondjuk sír, és nem tudod letépni, úgy tépi le rólad az óvónéni. Tehát hogyha van egy ilyen pont, ahol ugye mindig elakadtok, akkor na, ott például tök jó lehet, hogyha egyrészt megnézzük, hogy mi a háttere annak, hogy mindig ott történik meg, és itt is az, hogy kérdezik tőlem, hogy de hát Orsi nem akar a gyerek az óvodába bemenni, nem akar menni az óvodába, hát hogy segítsek már. De hát mondom, miért nem akar? Hát először derítsük ki, hogy mi van a háttérben, hogy félelmetes az egyik óvónéni, vagy összeveszett az egyik pajtásával, vagy otthon van a kistesója, és ő inkább otthon akar játszani anyával, vagy egyszerűen csak túl érzékeny, és maga az elválás hoz belőle egy ilyen erős érzelmi reakciót, hogy anyától el kell válnom, de úgy meg tök jól érzi magát az óviban. Tehát, hogy millió-millió háttere lehet ugyanannak, hogy ő mondjuk az ajtóban sír. És először is nézzük meg azt, hogy mi az ok. Ezt akár a gyerekkel együtt, ugye, ki tudjuk deríteni, beszélgessünk vele, az ő már a temperamentuma is segít sokat, mert hogyha például egy érzékeny gyerekünk van, most azért mondom, mert az enyém az, tehát ugye azzal tudok példálózni, hogy nagyon sokáig sírós volt így az elválásnál, és később meg is fogalmazta, hogy hát anya, olyan szomorú vagyok, hogy egész nap nem foglak látni, tehát hogy igen, és meg is értem, tehát hogy tényleg azért egy óvis gyereknek az, hogy 8 órát nem látja a szülőt, azért az lehet egy komolyabb érzelmi nehézség. Akkor például ebben tudok neki most akkor nem pipálós, nem tudom, mit csinálok neki, ilyen kis napirendi táblácskát, hanem hogyha az derül ki, hogy ez miatt sír, akkor mondjuk adok neki egy kis karkötőt, vagy rajzolok egy kis szívet a kezére, hogy gondoljon mindig rám, vagy adok neki egy bármi tárgyat, ami hozzám köti, de hogyha például ilyen pipálós, mert például hát mondjuk lassan vált, az a gyerek nehezen vált tevékenységet, és az a problémája, hogy be kell menni, és egyszerűen csak a váltásban kell segíteni, akkor segíthetek neki egy ilyen kis, tényleg egy ilyen kártyás rendszeren, hogy azt a mozzanatot vetítem le ilyen pici lépésekbe, ami nehézségnek ér. Tehát például beérünk az óvodába, és akkor azzal még úgy nincs gondja, de mondjuk az átöltözés az már nem megy, és az se, hogy bemenjen, akkor csinálok egy olyan kis kártyát, amin rajta van, hogy levetkőzünk, belépés az ajtón, és mondjuk üdvözlöm az óvónénit, vagy leülök játszani, vagy valami az a következő kártya. Tehát, hogy érted, hogy mennyire nagyon
és
fontos
az,
hogy...
neki, vagy
igen, és ezt mondjuk minden nap elővesszük, vagy kitesszük ott az óviba, nem tudom, ki is lehet ragasztani, ugye van egy kis saját kis szekrénykéje, vagy minden nap elővesszük, és megmutatom neki, hogy figyelj, tudod, hogy most ezt fog következni, hogy először átöltözünk, utána belépünk az ajtón, köszönünk, és mondjuk az óvónénihez odamész, és megölel téged, és akkor minden oké lesz. Tehát, hogy nem tudom, hogy átjön-e, hogy azt szeretném ezzel mondani, hogy nagyon fontos az, hogy mennyire személyre szabjuk ezeket az eszközöket. Tehát, hogy nem elég az, hogy oké, csinálj neki egy pipálós, vagy csinálj neki egy kártyát, vagy csinálj neki valamit, tehát, hogy mennyire fontos az, hogy az ő konkrét pontos problémájára legyen az egy válasz.
És mondjuk, ha több gyerek van,
hát nyilván ott akkor családban megint csak a személyre szabás működik, tehát ott nyilván eltérőek is lehetnek a gyerekek, de ott megint az van, hogy megnézem akkor, hogy kinél mi a nehézség, kinek mi a problémája. Szerencsére úgy eltérőek szoktak lenni a gyerekek, hogy nem egyforma problémájuk van, és nem mindig egyformán kérik a mi segítségünket, de az már nyilván egy ilyen nehezített pálya. Ez már kemény dió tud lenni.
Hát itt is ugye a felismerés, abszolút, az, hogy felismerés, hogy hol van a probléma, mi a probléma, mi az, ami változtatni
szeretnél. És sokszor nem ugyanaz működik ugyanannál, vagy egy hát van. Nem ugyanaz működik a tesóknál sem. Tehát, hogy nagyon sokszor a szülők arra próbálnak, ugye, így rágölcsönek, hogy de mindenből ugyanannyit, és ugyanúgy adjak egyik gyereknek, mint a másiknak, és tesóknál is, de viszont ez nagyon sokszor oda vezet, hogy a gyerekek elkezdenek versengeni egymással akkor azért a dologért, tehát hogy ami összehasonlítható, abba azt a gyerek össze is hasonlítja. És azért szoktam mondani a szülőknek, hogy nem egyformán kell bánni a gyerekekkel, és nem centízni, hogy mindenkinek mindenből ugyanannyi, hanem a szükségleteikre szabottan, hiszen akkor fogja a gyerek azt érezni, hogy tényleg valóban törődik velem anya, hogyha én rá odafigyelek a szükségleteire.
A lezárás, az talán az lenne jó, hogyha valamit arról még nagyon röviden mondanátok, hogy ez a nehézség, hogy a különböző gyerekeket, vagy mondjuk az én jó megoldásomat megtaláljam. Hogy ez hogy lehet? Hogy tudom meg, hogy az egyiknek az jó, hogyha még ott ülhet 10 percig egy könyvvel a padon, mert ő akkor rendben lesz, a másikat kártyáztassam, nem tudom, a harmadiknak meg adjak nagy puszit, szóval, hogy ezt hogy ismered föl jól.
Nekem van egy tesztem ehhez, tehát na, én azzal szoktam kezdeni, hogy egy kicsit elemezzük és nézzük meg, tehát egy nyilván szubjektív teszt, de azért megnézzük ugye azokat a jellemvonásokat, hogy mondjuk van-e introvertáltság a gyereknek, most nyilván teljesen máshoz nyúlok egy extrovertált gyerekhez, aki tudom, hogy állandóan kapcsolódni akar velem, mint egy introvertáltnak, aki tudom, hogy neki azt fog segíteni, hogyha 10 percig beküldöm a szobájába, és legyen ott egyedül. Tehát igen, tehát diagnosztizáljuk, teszteljük azt, hogy ki milyen temperamentum.
És ezt családon belül is meg tudom
igen,
csinálni.
Igen, szülőknek is, és gyerekeknek is.
Tehát, hogy keressem akkor.
Ez egy ilyen kiinduló pont szokott lenni.
Akár az interneten.
Szeretetteinevel.hu oldalon, igen.
És akkor ezt úgy tudok csatlakozni, hogy ha nem akarsz elmenni, máshoz akkor kérdezd meg magadtól, hogy ebben a szituációban mit tenne a szeretet?
Mert hogy Marton Renáta meg a szavak erejében hisz nincs nagyon, van. Hogy ezeket, amiket kimondunk, jó szavakat, azokat tudjuk majd úgy átadni a gyerekeinknek, hogy ők is jó szavakat mondjanak ki maguknak, meg másoknak. Hát köszönöm szépen Marton Renátának, aki tehát mentálhigiénés segítő, és Péri Orsolya, a gyógypedagógusnak, hogy itt voltak ma a Magyar Katolikus Rádióban. A mai műsort készítette Varga Ramona, Urbán Péter és Szabó Csilla. Búcsúzom a hallgatóktól, további jó rádióhallgatást kívánok!
And all across the land.